Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 602. éneket énekeljük, az első és második versét. Istenem, lásd meg a sok hazugságot.
Istenem, lásd meg a sok hazugságot. Árad e földön szavak szennyárja, álnokok ajkán az ige is állnok. Tégy igazságot szívek bírájon.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal, együttérző szívvel jelentem a testvéreknek, hogy Jakab Anna testvérünk 93 évesen elhunyt a pénteki napon, ugye a Szebeni utcában lakott, ismertük, gyülekezetünk tagja volt. Temetéséről később történik intézkedés. Köztünk levő szeretteinek, akik szintén gyülekezetünk tagjai, Isten szent lelkének vigasztalását kívánjuk. Köszönjük a kedves testvérek adományait a múlt vasárnap a leégett nagydobronyi református óvoda és gyülekezeti ház újjáépítése céljára összegyűlt persejpénzt, 35.510 forintot. Elküldtük a református szeretetszolgálathoz. A református szeretetszolgálat fogadja az adományokat magánszemélyektől is, még aki szeretne erre a célra adakozni, és ők gyűjtik össze és továbbítják. A múlt héten ifjúsági táborunk volt Bakonyákon, 27 fiatal részvételével. Nagyon jól telt a múlt hét, testileg is, lelkileg is. Istennek köszönjük a segítségeket és az ő igéjét. Ezen a héten pedig 45 gyermek részvételével a gyermektáborunkat tartjuk, vagy több. Imádkozzunk a gyermektáboron szolgálókért, legyen imádságunkban a résztvevő gyermekeknek a lelki fejlődése is. Ahogy már többször hirdettem, szeretnénk beosztott lelkészt foglalkoztatni, elsősorban a hittanos családjainkkal, keresztelős családjainkkal való foglalkozás, az ő gyülekezetbe való bevonásuk érdekében, és mivel erre nincs anyagi fedezetünk, ezért gyűjtjük a felajánlásokat, hogy ki mennyit tud az eddigi adományain felül legalább egy évig, havonta erre szánni. Nem a pénzt kérjük egyelőre, hanem a felajánlást, hogy tudjunk tervezni, hogy lássuk, hogy tudunk-e valakit hívni erre a szolgálatra. Most pedig átadom a szót, főgondnok úr.
Áldás békesség testvérek! Első renden jelentem a gyülekezetnek, a felújítás befejeződött, 90%-ban készen vagyunk. Újra birtokba lehetett venni a lelkész családnak a lakást. és megköszönve kékkeresztes testvérünk tegnapi munkáját, újra visszaköldözhet az ifjúsági terem és a kékkeresztes csoport a régi kerékvágásban. Még egy kis türelmet szeretnék majd kérni önöktől, a hátsó lépcsőfőjáró burkolása még folyamatban van, de minden nem olyan tevékenység, amit eddig ugye kicsit elszoktunk tőle, most ugye újra birtokba vetjük templomunkat, és mindent használni tudunk. Kedves testvérek, az oldalbejárati rész is készen lett, a veszélyesén invalidott terület fel van újítva, most éppen a hátét beérkezett. Köszönünk minden nem olyan segítséget és támogatást, akár szakmai, akár munkában, ami ez a munka ugye elkészülhetett. Kedves testvérek, hallották, megszólalt az emlékharang 3-4-10-kor. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örökké élnek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tudjátok pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Fájó szívvel emlékezzünk. 8 évvel ezelőtt szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy 2010. augusztus 5-én a Rögösföldi pályaút végén hazaszólította a teremtője Szőke János testvérünket, barátunkat, aki betegség ellenére egész életében családjáért és lelki közösségért élt és tevékenykedett. A mai napon újra megérint bennünket a gyász, hisz akik ismertük, szerettük, lélekben újra lehetünk vele. Eszünkbe jutnak azok együtt töltött évek, a fülünkbe csengő hangja, látjuk mozdulatait és érezzük hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak azokért a napokért, évekért, amit együtt tölthettünk vele. Egy élettársaként, édesapaként, nagypapaként, testvérként, barátként, szolgatásként, presbiterként. Áldást és békességet adott lelki életünknek, a szolgálatainknak az együtt, az egyházban egy utoljárás, nem csak a helyi gyülekezetben, hanem a kékkeresztes közösségben is. Az egyházban végzett gyülekezet közösségért történt szolgálatait, szolgatásként átadott tanításait soha nem fogjuk elfelejteni. Mint a mai nap már hallották, az Isten tiszteletemben délután testvérünk emlékére szólt, és szól a megemlékezés harangja. Egy virág, egy gyertyaszál egy fénykép, amin mosolyog ránk. Emléke örökké itt lesz velünk, bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy soha is elerhelt. Bennünk él a múlt és a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke.
Folytassuk Isten tiszteletünket a mai református kalauz szerinti énekünkkel, a 78. Zsoltárral, mind a 4 az énekeskönyvünkben levő versét elénekeljük. Így kezdődik, hallgass én népem az én törvényemre, a 90. Zsoltár ismert dallamára.
Tarthat
hallgassátok meg Isten igéjét, kedves testvéreim, Máté evangéliuma soron következő szakaszából a 21. fejezetben tartunk, és a 23-tól 32. versig terjedő szakaszt olvasom. Azután Jézus bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között, ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Erről pedig mit gondoltok, egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram. De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a történetet halljuk, hanem megértsük, és befogadjuk szívünkbe. Jöjjetek, testvéreim, kérjük ezt imádságban fennállva. Magasztalunk téged, Istenünk, és köszönjük, hogy ahogy a Zsoltárban énekeltünk, te forrást tudsz fakasztani a kősziklából. Köszönjük, hogy láttuk ezt az előző héten a sziklából folyó vizeket a Bakony-hegységben. Köszönjük, hogy te így rendezted be ezt a világot, hogy a hőségben is legyen ivóvíz. És köszönjük, hogy a mi kiszáradt és eltikkadt lelkünk is ugyanúgy találhat mindig felüdülést nálad. Nagyon nagy szükségünk van, hogy tápláld, élezd a mi lelkünket. Látod, hogy ez a világ mennyire kiszipolyozza a sok-sok feladatával, amit ránk terhel, a sok-sok hamis vélekedésével, útmutatásával, sok-sok rossz viszonyulásával, ferde gondolataival. Te látod, hogy mi is mennyiszer alkalmazkodunk mindezekhez. Kérünk téged, újíts meg, tisztíts meg, tölts meg a te szent lelked áldásaival, vezess minket az egyenes úton. Szent lelked segítsen megérteni Jézus Krisztus megváltó szeretetét, és a te szent lelked útmutatását. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett 602. ének harmadik versét énekelve. Istenem, nálad igaz az ígéret, áld ezért téged a nagy mindenség, add ezüst tiszta, hiteles igédet, mert ez az élet, ez az üdvösség. És alapja az előbb felolvasott szakasz, hozzáolvasom a zsidókhoz írt levél második fejezetének első versét, amely így hangzik. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Foglaljuk el helyünket. El ne sodródjunk, ez egy sodródási történet, amit a példázatban elmond Jézus. Tudnélik, a második fiú, akinek az apa mondta, hogy menj el dolgozni, kapálni a szőlőmbe, azt válaszolta, hogy igen, elmegyek. És nincs okunk kétségbe vonni, hogy ezt nem komolyan gondolta. De tudjuk, milyen ez az élet, mennyi feladatunk van, mennyi minden adódik ma is, és hogy nem, ezt az ígéretet megtette, komolyan gondolta, de az ígéret beteljesítése elmaradt. Nem ment ki végül kapálni a szőlőbe. Valahogy úgy sodródott, hogy a mindennapok dolgai elsodorták őt az apja kérésének a teljesítésétől. Azt gondolom, hogy ez az elsodródás, ez nagyon sokunknak a gondja ma is. Nem a jó indításokkal van a gond. Nem azzal, hogy mi ne szeretnénk tényleg engedelmeskedni az Isten indításainak. Gondoljunk arra, amikor mondjuk belemegyünk egy kapcsolatba. Hát mit keresünk, amit Isten így mond, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És én szerzek társat. És örülünk, hogyha megtaláltuk. Van, amikor persze az is sodródás, hogy egyáltalán keresünk, mert nem tudjuk megvárni, hogy Isten szerezzen nekünk. Valakivel beszélgettem a héten, és mondta, hogy ő azt kellett, hogy megértse, hogy ez sodródás, hogy ő fiú létére mindig úgy irányította a dolgokat, és megvárta, hogy a lányoknak az elképzelése, akarata már az ővele kapcsolatba kiderüljön, és akkor nem fog csalódni, és akkor indul. De nem az Istentől neki rendelt társat kereste, és nem azt az utat, hogy ezt a férfinak kell megtalálni. És a férfinak kell kockáztatni, hogy vajon igen mond-e, vagy nem. De ugyanúgy sodródás, ha megtaláljuk az Istentől rendelt társat, de nem ápoljuk jól a kapcsolatot. Kínálkozik nagyon sok minden, amiben el lehet vonulni, nagyon sok munka, tele lehet lenni vele, és elmarad. Az az egyszerű dolog, hogy szeressük a mellettünk lévőt, ápoljuk a vele való kapcsolatot, odafigyeljünk rá, megosszuk a gondjainkat, az örömeinket egymással. Ez a világ olyan, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy elsodródtunk egymástól távolra, és nagy baj van. Ez pontosan ugyanígy van az Istennel való közösséggel is. Talán sokan gyerekkorban tanultuk, hogy mit jelent, milyen drága az Isten. És aztán lelkesen nekiindulunk az életnek, és elkezdünk sodródni észrevétlenül, és egyre kevesebb figyelem és idő jut arra, hogy ápoljuk az Istennel való kapcsolatot, egyre jobban elmarad az imádság, a gyülekezeti közösség gyakorlása, és így tovább. Egyszer csak azt veszük észre, hogy egészen távolra kerültünk Istentől. Hogy bármilyen dologban, amiben Istennek engedelmeskedni akarunk, ezt pontosan így találhatjuk magunkba, hogy egyszer csak, noha akartuk, noha elhatároztuk, egészen távolra kerültünk. Mi ez a sodródás? Mi jellemzi ezt, és mi az ellenszere? Nézzük hát meg ennek az igének az alapján, hiszen itt tulajdonképpen erről van szó. Jézus Krisztus a sodródókkal beszél, aki ellentmondott az apának, és végén mégis csak megcsinálta, azt csak úgy példának állítja eléjük, de igazából a sodródókat célozza meg ezzel a példázattal, mert ezek a farizeusok ilyen sodródó emberek voltak, lám-lám, nem tudtak határozott választ adni egy kérdésre. Ez volt a kiinduló helyzet, amiért Jézus Krisztus elmondta ezt a példázatot. Hadd tisztázzak egy meglepő dolgot. Mi úgy gondolnánk, én is úgy gondoltam volna, mielőtt ezt így végig gondoltam, hogy hát a vámszedő meg a paráznanő az sodródik, és a farizeusoknak határozott elképzeléseik voltak az Isten törvényéről, és határozottan mentek arra felé, gondolnánk. Azt gondolnánk, hogy aki Istentől távolodik, és nem az ő útján jár, az sodródik, és aki az ő útján akar járni, annak van határozott elképzelése, az nem sodródik. De egy vallásos társadalomban, egy olyan környezetben, ahol a vallás valahol alap, még ha ki is üresedett, még akkor is, mint ahogy így volt ez a Jézus korában is a zsidó társadalomban, és így van ez ma is a kereszténységgel. Pontosan fordítva van a sodródás. Mert ez a társadalom és a benne levő elvárások, azok azért olyan útakon sodornak minket, amik látszólag jók. Amik látszólag igazodnak az Isten dolgai. Úgy a felszínen, úgy nagy átlagban, úgy kívülről, úgy látszanak, mintha a jó út lenne. És mindenkinek csak azt szabad nyilvánosan csinálnia, mert azért ferde szemmel nézünk azokra, akik nem így élnek. Tehát Jézus azt mondja, hogy a vámszedőséghez és a paráznanő mi volthoz kellett egy karakán dolog. Hogy én igenis azt látom, hogy csak ezen az úton lehet boldogulni, tehát akárki akármit mond, én ezen az úton járok. És a vallásos léthez a sodródás kellett. Az, hogy én a felszínen idomulni akarok az elvárásokhoz, ez a társadalom ilyen, én nem lehetek önző, magamnak élő, úgy kell csinálnom, mint egy jó édesanyának, egy jó édesapának, jó férnek, úgy kell csinálnom, mint egy jó gyereknek, tanulnom, segítenem a szüleimnek, és a felszínen talán így is csinálok, ha vallásos vagyok. És ez egy sodródás. Talán egy ilyen geometriai képpel megvilágíthatom, hogy mi a különbség. Aki a saját akaratát akarja megvalósítani, az olyan, mintha egy egyenesen mennénk. Egy egyenes mentén ebben a világban. Én így képzelem a dolgokat, ezt szeretném, tehát megyek rajta, meg fogom valósítani. Persze azt az egyenest is éri különböző befolyások, de ha elég határozott vagyok, akkor tudom tartani az irányt. Persze kevés ilyen nagyon-nagyon határozott ember van ebben a világban. A sodródás ehhez képest az, hogy rábízom magamat az életre, hogy fog vezetni, és az, hát ha kémiailag akarom kifejezni, akkor ilyen Brown mozgás. Tehát ez azt jelenti, hogy teljes, kiszámíthatatlan cikk-cak, különböző ütközések során alakul ki a pályám, és nem tudom, hogy merre vezet igazán. Ez a teljes sodródás. Ez is ritka. Az ilyen személyiség. Általában kettő között vagyunk. És egyik se az igazi. Az igazi pályát úgy írhatom le, hogy az egy ív. Kezdődik az egyenessel, ami az én akaratom, de megértem, hogy Isten módosítani szeretné ezt a pályát, mert egészen más az ő akarata, és más felé akar vinni, és más szeretne az életemmel, és ahogy ezt elkezdem megérteni, az egyenes elkezd kanyarodni, hajlani valamerre. És ha Istenre figyelek folyamatosan, akkor egyre jobban hajlik, és egyre jobban megközelíti az Isten akaratának az ívét, és a végén beállok oda. És úgy halok meg, hogy már teljesen az Isten akarata felé áll az életem íve. Ezek a farizeusok nem ilyen emberek voltak. Ezek sodródó emberek voltak, akiknek volt egyfajta akaratuk, de az így ütközött ezzel, azzal, amazzal. És Jézus Krisztus nagyon sajnálja az ilyen sodródó embereket. Én nagyon sokszor felfedezem magamba ezt a hajlamot, hogy sodródjak. Mit jelent ez? Mi a jellemző? Honnan lehet fölismerni? Először is, ahogy mondtam, ez a sodródás, ez alapvetően nem rosszat jelent. Mivel az elvárások a felszínen ebben a világban nem rosszak. A sodródás sokkal inkább egy jó hiszeműséget jelent. Azt jelenti, hogy én arra megyek, amerre az elvárások mondják, és közben nem nézek a dolgok mélyére, a dolgok mögé. Nem gondolom végig, hogy engem mi motivál. Ugye talán jó, abban a fiatalemberben jó szándék volt, hogy nem jó az embernek egyedül, keresem a társamat, és nem nézett a dolgok mélyére, hogy na de téged a lustaság motivál, és a kényelem, nem az Isten, amikor azt várod, hogy kiderüljön egy lányról, hogy hajlandó-e irányodban, és akkor azt célzod meg. Ilyen látszólag jó motivációk hajtanak minket, aminek a mélyére nem gondolunk, nem vizsgáljuk meg, hogy miért is. Ehhez kellene a Szentlélek világossága. Mint itt a kérdés. Jézus Krisztus visszakérdezett, mert megbotránkozott azon, amit tett. Megbotránkoztak azon, amit tett. Ugye erről szó volt a múlt vasárnap, hogy kizavarta korbáccsal a templomból az árusokat, illetve megátkozta a nem termő fügefát. Megkérdezték, milyen hatalommal, ki engedte ezt meg neked? Hogy merészelsz ilyeneket tenni? És ő elmondta, hogy az ő élete az egyetlen, amelyik egyenes. Amelyik ebben a világban teljesen egyenesen halad az Isten felé. Nincs ebben az életben más valaki, aki így élt volna. Ő az Isten akaratát cselekedte. Ezt már sokszor elmondta, most nem mondja el újra, hanem visszakérdez. Rá akar világítani, hogy ti sodródtok, és azért nem értitek, hogy miről van szó. És visszakérdez, hogy János kitől volt? És akkor ezek az emberek hagyják, hogy a gondolatok így kavarogjanak bennük, hatást tegyenek rájuk. Az egyik gondolat, hogy hát azt nem mondhatjuk, hogy az Istentől van, mert akkor visszakérdez, hogy akkor miért nem követtétek. Ugye ők sodródtak, hogy ez a közvélekedés, hogy a Messiás diadalmas lesz, ő jön a hozzánk, a vallásosokhoz, és minket igazol, ez a Messiás jelölt, ez nem ilyen, tehát ki van közösítve. De sodródtak, mert a másik véleményhez is igazodni akartak, azt sem mondhatjuk, hogy János nem az Istentől van, mert ugye János Jézus Krisztusra mutatott, ezért elvetették, hogy nem az igazi útmutató, de nem mondhatjuk a népnek, mert ők prófétának tartják, az Isten emberének tartják, és akkor föl fognak lázadni ellenük. Jó hiszemű a sodródó, elvárásoknak akar megfelelni, és nem látja, hogy ez egy nagy önzőség, amely mélyén az lakul, hogy jaj, csak rólam jót mondjanak, jaj, csak velem senki ne álljon szemközt, ne vitatkozzanak velem, ne gondolják rólam, hogy rossz vagyok. Éppen ebből következik a többi tulajdonság is, az álhatatlanság például. Ahogyan aztán Jézus mondja a példázatot, hogy ez a jóhiszemű ember, jön egy hatás, és arra ráválaszolja, hogy igen, engedelmesen. Megyek a szőlőbe kapálni, apám. Csak hogy aztán jönnek a többi hatások. Nem csak ez az egy hatás ér minket, záporoznak a hatások, és a nagy hatás záporban végül is elmarad a dolog. A sodródó ember álhatatlan. Amit kimondott, nagy könnyen, nagy jóhiszeműen arra nem lehet alapozni. Ez nagyon nagy baj. És a sodródó ember döntésképtelen. Amikor ezt hallja, akkor annak ad igazat. Amikor homlok egyenest ellenkezőjét hallja, akkor annak. Hát mi a helyzet? Sokszor tényleg ilyen a dolog a felszínen, hogy mindenkinek igaza van. De Jézus Krisztus a mélyére nézett, és azt mondta, hogy neked sincs igazad, meg neked sem. Neked ezért, neked meg azért. És ha mind a ketten kijavítjátok a gondolataitokat, akkor találkozni fogtok. De a sodródó ember döntésképtelen, mert csak a felszínt látja, és nem nézi meg a mélyet, hogy mi itt a hiba ebbe a gondolatba. Mi a buktató? Akár a saját gondolatairól van szó, akár másokéről. A megoldás egyetlen valaki, Jézus Krisztus nyilvánvalóan. Aki jött közénk, járta a maga útját, mert az az Isten útja volt. És azt mondta, hogy kövessetek engem. Odaáldozta az életét, értünk, hogy mi ezeket a lépéseket megtehessük az ő követésébe, elindulhassunk. Jézus Krisztus a megoldás. Ha őt követjük, akkor meg lesz az életünknek ez az íve, hogy egyszer csak a mi egyenes vagy cikcakos életünk elkezd egy ívet bejárni. Elindulunk, és egyre közelebb kerülünk Istenhez, egy egyre feszítettebb ívet, amely közeledik az egyeneshez, amely az Isten útja. Mi kell ehhez? Amit itt olvastam a zsidókhoz írt levélbe. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valaki miképpen el ne sodródjunk. Figyeljünk az igére, mit mond? Mit mond nekem személyesen? Miben igazít helyre? Mire mutat rá? Hol kaparja meg a felszínt és nyúl a mélybe? Figyeljünk a hallott igére, az olvasott igére akár, amit csendességünkben olvasunk. Figyeljünk az igére. A második dolog nagyon fontos, hogy döntsünk határozottan. Ne akarjunk sodródni, hogy ennek is igazat adok, annak is, én csak úgy próbálok megfelelni embereknek, hanem a hallott ige, az ismert igék alapján a dolgokba mondjam ki, hogy szeretném, és ragaszkodjak ahhoz, ez nagyon fontos. A keresztény ember végül is határozott ember lesz egyre inkább. Megtanul dönteni, megtanul nemet mondani dolgokra, megtanul látni dolgok mögött ferdeségeket. Határozottan döntsünk, legfőjebb rosszul döntünk. Szóval ezért volt jó példa az első fiú. Azt mondta az apja, hogy menj ma kapálni a földemre, és ez határozottan azt felelte, hogy nem megyek. De valahol mégis nyitott volt arra, hogy kiigazítsák. Engedte hatni magára, hogy hát azért az én apám mondta ezt. Hát milyen is vagyok én, hogy így szembeszegülök vele. Hát nem kéne nekem szót fogadnom? Hát ha felnőtt is vagyok, de ő kér, akkor nem kéne segítenem? És szép lassan mégis meggyőzetett a helyes dologról. Döntsünk határozottan, de ne úgy döntsünk, hogy ahhoz aztán ragaszkodunk köröm szakadtáig, hanem figyeljünk, hogy nem akar-e kiigazítani minket az Isten a döntésünkbe. Hogy jó-e az, amit én határozottan kimondtam. Ő meg fogja mutatni. És akkor szégyen ide, szégyen oda, megváltoztatom a határozott döntésemet, és azt mondom, hogy rosszul döntöttem. Ez még mindig sokkal jobb, mint az a sodródás, amely visz-visz Istentől elfelé a kárhozatba. Hát adja Isten, hogy tanuljunk ezekből. Ismerjük föl a sodródásainkat, kérjük az Isten segítségét, hogy vezessen az egyenes úton, és legyünk mindig nyitottak, hogy határozottan döntünk az eddigi tudásunk és hitünk szerint, de nyitva hagyjuk az ajtót, hogy Isten helyreigazítsa a döntéseinket, ha úgy szükséges. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igére a 357. dicséret, harmadik és utolsó hetedik versét. Jézusról, a feltámadott Jézus Krisztusról van szó. Reménység kötelével véle már összeköttettem, erős hitem kezével már ő belé helyeztettem. El nem szakasz tőle már sem élet, sem a halál. Emeld fel hát lelkedet, hagyj el minden földi vágyat, bízd rá arra szívedet, kiből idvességed árad. Jézusnál tartsd kincsedet, legyen Jézusé szíved. Fölkelve imádkozzunk ismét. Látod, Urunk, bizonytalanságainkat és tétovásságainkat, azt, hogy sokszor a jó szándékunkban sodródunk, és nem nézünk a dolgok mélyére, mert az nehéz lenne, és nehéz következményei lennének, úgy gondoljuk. Köszönjük, hogy te nem hagysz ilyen életbe merülni, és elsodródni te tőled. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, köszönjük, hogy megmutatod a következményeket. Kérünk téged, segíts mindazt a szívünkre venni, amit nekünk akarsz üzenni, ezeken az igéken keresztül. Köszönjük, hogy te határozott útmutatással jöttél közénk a halál völgyébe. Azzal jöttél, hogy megmutasd az életre vezető utat, a megbocsátás, az új kezdet, az igazság és a szeretet kettős egy útját. Köszönjük, hogy megmutattad az áldozathozatal útját. Kérünk, hogy segíts határozottan a te nyomodba menni, hogy a mi elferdült életünk egy feléd nyúló ívet kezdjen el írni, és aztán minél jobban kezdjen el oda simulni a te egyenes életedhez, amely az Atya által kijelölt úton halad, egyenesen a cél felé. Kérünk, könyörülj mindnyájunkon. Könyörülj gyászoló testvéreinken. Add nekik az igaz vigasztalást, emeld föl szívüket. Könyörülj munkával megterhelt életűeken. Könyörülj rajtunk, hogy ebben a hőségben is hadd tudjunk erőt meríteni újra meg újra fáradozáshoz. Kérünk, könyörülj mindjájunkon Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szokásunk szerint első vasárnap lévén a himnusz és a székely himnusz éneklésével vonjuk imádságunk körébe nemzetünket.
Yeah. még egyszer győzelemre népel. Csaba király, a csillag ösvényen, maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek arcától zajló tengeren, fejünk az át ezerszer elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Isten!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 659. éneket mind a három versével. Az Úr csodásan működik.